A lakótelepi kocsma délutáni félhomályában időről időre felizzanak a cigarettavégek. Koccannak a poharak, és néhányan már fejüket könyökükre támasztva halkan horkolnak. A kopott pult mellett egy félkarú raglót etetnek apró pénzzel. Peregnek a barackok, hullanak az almák, a bónusz felirat is megjelenik a megfelelő időben, hogy fenntartsa a kívánt pulzus számot. De a pénzesőt jelentő sorminta csak nem akar kijönni. A játékgépező férfi észre sem veszi, hogy egy kis kamasz figyeli őt. Halkan, szinte láthatatlanul nézi őt Norbi. Iskola után gyakran belóg ide, és órákig bámulja, ahogy a felnőttek játszanak a masinán. A fiú senkinek nem hiányzik, nem jönnek érte a szülei, és ő se siet haza. Otthon egyébként is hasonló hangulat. A szobában áll a füst, sörös dobozok és boros üvegek hevernek szerte szét. Itt a kocsma kényelmes félhomályában legalább nem kell a szülei kiabálását hallgatnia. Vagy azt néznie, ahogy nevelő apja veri az anyját. Norbi akkor még nem is sejtette, hogy az a minta, amit akkor látott a kocsmában, rögzül be neki a leginkább. És nem is olyan sokára függőségek bűvöletében az összes pénzét eljátsza, és olyan mélységeket jár meg, ahonnan ő gondolja a legkevésbé, hogy még képes kijutni. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. Ez az epizód Bajcsi Norbertről szól, aki ma építésvezetőként dolgozik, emellett iskolákban tart drogprevenciós előadásokat, és több szervezetnél önkénteskedik. 5,5 évvel ezelőtt hajléktalanként az utolsó forintjait is elitta, eljátszotta és eldrogozta. Kizárólag a függőségei mozgatták és irányították. Hogyan lehet felállni az utcáról és kikeveredni az egyre lejjebb vezető spirálból? Hogyan lehet lemondani a szenvedélyről és tiszta, józan életet élni? Norbi történetéből kiderül. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a Generali biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a Generalinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt. Vagy csökkenthetjük azok súlyosságát.
Norbi kopottas nadrágban megy iskolába. Cipője lyukas, de szerencsére még nem olyan rossz az idő, hogy beázzon. A gyomra hangosan korog, de már mindjárt odaér a nagymamája házához. A kis ház éppen útba esett az iskola felé, a mama pedig, ha tudott, kiakasztott a kilincsre egy zacskót, benne néhány szendvicssel. Ezeket a szendvicseket majszolta halkan a szünetben, ahogy nézte az osztálytársait. Miközben szorongott és rettegett attól, hogy valaki megszólítja.
Nagyon sok erőszakot láttam otthon, rengeteget, nagyon súlyos olyan dolgokat, amikor verték egymást a szüleim, és kihangsúlyozom, hogy nem csak az apám vert az anyámat, hanem voltak fordított esetek is. Aztán lett egy nevelőapám, akinél ugyanez ez így megtörtént, iszonyú szorongó voltam. Olyan szinten szorongó voltam, hogy én az iskolába, így az alsó tagozatban nem tudtam barátságokat kötni, nem tudtam megszólalni. És később is az életem folyamán én tisztán nem tudtam felszólalni, mindig zavarba voltam, szorongtam, alul értékeltem magam, kisebbségi komplexusom volt, ezt súlykolták velem így gyerekkoromban, mert én azért nagyon sokszor megkaptam, hogy én nem vagyok jó semmire, meg ezt is éreztem. Tehát én azt éreztem gyerekként, hogy a szüleimnek fontosabb az alkohol, fontosabb a gyógyszer, mint én. Aztán utána fontosabb lett az édesanyámnak a nevelőapám, mint én, és egy ilyen menekülésben voltam otthonról, és egy ilyen, tehát azt a fajta szeretetet hiányoltam, nyilván ezt nem tudtam akkor megfogalmazni. Egy olyan szeretetet, amikor egy ilyen önzetlen szeretet.
Az otthoni légkör annyira folytogató volt, hogy iskola után rögtön a közeli játszótérre vagy sportklubba menekült. Csapódott, ahová tudott, de mindenhol kívülállónak érezte magát. Valahol mélyen, zsigerileg érezte, hogy máshol a családi élet nem olyan, mint náluk. Otthon esélyesen volt megírni a leckét, vagy rendesen pihenni, hiszen estére rendszerint alkoholgőzös erőszakba torkollott a már kora délután elkezdődő iszogatás. És ha mindez még nem lett volna elég, osztálytársai egyre többet cikizték a ruházata, a lyukas cipője és az alkohol problémával küzdő szülei miatt, akik olykor részegen mentek érte az iskolába.
Nagyon én nem fogtam fel, és az volt a durva, hogy azért nem fogtam fel, mert ugye én minden nap így láttam őket. De viszont a srácoktól, vagy lányoktól, tehát az iskolatársaimtól azért ezt így folyamatosan megkaptam. Hogy anyád, apád, alkoholista, így jöttek be, értek a suliba. Tehát volt olyan osztálykirándulás, hogy ott részegedett le az édesapám.
Ahogy Norbi egyre magányosabb lett, úgy húzott fel egyre vastagabb falakat maga köré, hogy megvédje magát az újabb fájdalmaktól és bántásoktól. Az addig csendes kisfiúból problémás kiskamasz lett. Egy nap felfigyelt a telepen egy idősebb fiúkból álló BMX bandára. Ittak, cigiztek, törtek, zúztak. Mindent megtett, hogy hozzájuk tartozhasson. És életében először ezek között a renitens fiúk között érezte magát otthon. Velük próbálta ki először a drogokat is.
Érdekes, mert bennem tényleg az volt, hogy mérlegeltem, hogy ezt akarom-e, jó lesz ez nekem, vagy mit fog ez okozni, hát volt bennem félelem, mert ugye hát így akkoriban mindenki azt mondta, amányt a tanárok, vagy szülők, hogy drogozni nem szabad, meg ki fogsz ugrani a tizedikről, meg azt hiszed, hogy repülsz. Tehát egy ilyen félelem volt bennem, de az a vágy, hogy közéjük tartozok, hogy befogadjanak, az viszont mindent felülírt. És akkor így történt az első füvezés velük.
Aztán jött az extázi. A színes tabletta okozta keserű íz nem hagyta el a nyelvét, ahogy lehúzta kólával. Percekkel később a szer már dolgozott a szervezetében. És Norbi valami olyat tapasztalt meg, amit eddig még soha. A drog elcsendesítette benne a zaklatottságot, és megadta neki a belső nyugalom illúzióját. Ez az illúzió a fiatalkorúak börtönében ért véget, ahova a lopások miatt zárták be 17 évesen. A változáshoz nem sok segítséget kapott, ellenben találkozott sok-sok hasonló sorsú fiúval, akik között csak megerősödött benne az érzés, hogy ő ide tartozik.
Egyrészt nem voltak foglalkozások, másrészt tényleg ugyanolyan srácok voltak körülöttem, mint amilyen én vagyok. Néha azt éreztem, mintha a lakótelepen lennék. Így rosszat tanultam meg, és ráadásul úgy gondoltam, hogy kijöttem, hogy ezáltal ilyen erősebb vagyok, hogy ezáltal még valaki lettem is, hogy nem tört meg a börtön, hogy ugye olyan körökben mozogtam utána is a szabad életemben, ahol drogosok vettek körül, ahol úgymond rossz emberek vettek körül, és közöttük az, hogy én börtönben voltam, az nem mondjuk szégyelni való volt, hanem inkább egy ilyen pozitív dolog.
A játék szenvedély valahol mindig benne élt. De a játék fékezhetetlen mámora, a nyerés utánozhatatlan öröme igazán a börtönben kapta el. A zárka félhomályában a rabok szorosan egymás mellett egy körben ülnek. Középen a bejuttatott holmik fekszenek összedobálva. A börtönlét kincsei. Csoki, dohány, kávé. egyszerű hétköznapi holmik, amik bent óriási értéket képviselnek. A feszültség minden egyes osztással, felfordított lappal nő. Amikor meghallják, hogy közeledik a börtönőr, valaki egy mozdulattal a tiltott árukra dob egy törülközőt. Most várnak. Majd ahogy a smasszer lépései elhalkulnak, a zárka újra játékteremmé változik.
Ott ismertem meg a römi kártyát, a pókert, mindent, a magyar kártyát, és nagyon-nagyon-nagyon sokat játszottam, nagyon sok tétbe.
A kártyajátékok mellett a sportfogadások is bejutottak a zárkák közé. Senki nem tudta pontosan, ki mire fogadott, de a tét óriási volt. Aki sokat bukott, megnehezítette magának a benti létet. Aki jól tippelt, az nyerekbe került.
Aztán, amikor indultak az, hogy börtönbe, és elkezdtünk ilyen sportfogadásokat csinálni. Volt olyan, hogy úgy kártyáztunk a börtönbe, hogy soha nem felejtem, hogy kártyáztunk, de már is egy két nap ilyen nagyon hosszú játék volt, és közben meg ment a Forma 1, és még arra is fogadtunk, hogy ki, melyik autó, amelyik előrébb végez, az mit tudom, az még két dohány. És akkor így emlékszem, hogy az így megmaradt örökre bennem, hogy pont úgy nyertem meg a kártyapartit, hogy ott meg befutott az egyik autóm, és akkor az teljesen boldog voltam. Aztán persze rengeteget vesztettem, és ahogy így voltak is belőle problémáim, mint a börtönben, hogy rengeteget vesztettem, Nutella, vagy csokik, telefonkártya. Ez a telefonkártya, amikor még voltak, az ilyen fizetőeszköz volt. Mert ugye azok ilyen 800 forint volt, meg 1600 forintos ilyen telefonkártyák, abból azért lehetett sokat nyerni, sokat bukni, meg ilyen szinte fizetőeszköz volt. Mert ráadásul sokan azt is csinálták, hogy mit nyertek tényleg sokat, és tótsz telefonkártyát, és akkor hazaküldte, és otthon meg eladta. És akkor így volt még a családnak is pénz. Tehát tényleg így eszement módon ez a játék függőség velem volt mindig.
Trafik ajtaja kivágódik. Az ajtó feletti csengő élesen mar bele a lakótelep monoton zajába. Egy ismeretlen lány lép be a barátnőivel. Nem illik a telepi közegbe. A mosolya olyan tiszta. Leemel egy újságot a polcról. Ahogy nézegeti a lapokat, összeakad Norbival a tekintete. A 20 éves fiú barátaival ünnepli a szabadulását. A többiek zrikálják, hogy meséljen már, milyen volt odabenn. De a fiú csak a lányt nézi. Le kell szólítania. Te a társkereső oldalt olvasgatod? Lép oda végül hozzá. A lány mosolyogva néz fel. Megrázza a fejét. Ez a lány teljesen más volt, mint bárki Norbi életében. Biztos, jól szituált családi háttér volt mögötte. Őszintén kíváncsi volt Norbira. Segíteni akart rajta. Hamar össze is házasodtak, és Norbi hirtelen egy olyan életbe csöppent, amire mindig is vágyott. Nem kocsmázott, nem játszott, nem drogozott, mindezt a feleségének hála. De a szerelem, az anyagi és szellemi biztonság csak ideiglenesebb tapaszt volt.
És viszont, tehát azért mondom, hogy nem voltam önmagam a párkapcsolatban, se bármennyire is szerettem, mert hogy felvettem azt a szerepet, amit ő akart látni. Hogy magában az, hogy ilyen normálisá váltam, hogy lett munkahelyem, akkor életemben először, meg lettek ő által a normális ismerőseim, barátaim, haverjaim, meg hogy nem kellett mondjuk a pénz miatt aggódni, meg ilyenek, tehát ez egy nagyon jó és számomra kényelmes életmód volt. De viszont minden egyes problémánál előkerült az én múltam. Tehát nem ő, tehát ő nagyon rendes volt, meg empatikus volt velem, hanem mondjuk az anyósom. Lehet, ő azonnal előhúzta egyből, hogy ő rajtuk akarok felkapaszkodni, meg én börtönviselt vagyok, tehát minden problémánál ez így éreztetve volt velem, hogy én ott csak egy befogadott személy vagyok, mondjuk. És másrészt ezt én tudtam is. És ezért ugyanaz az űr tátongott sokszor bennem, mint így gyerekként.
A függők hozzátartozói gyakran bármennyire szeretnék, nem a megfelelő módon segítenek. A folyamatos kontroll, számonkérés, anyagi függés sokszor alárendelt viszonyt eredményez, vagy játszmákat indít el. Norbinak is szabályoknak kellett megfelelnie. Tiltólistás volt a drog, a kocsmázás és a zűrös haverokkal sem találkozhatott. De mivel a társadalom a szerencsejátékot és az alkoholt csak mérsékelten ítéli el, ezek nem okoztak gondot. Mindig volt sör a hűtőben, és a nappaliból mehetett a sportfogadás és az online póker is.
Nem voltam rendben, mert hogy... Feljöttek egy idő után újra ezek a gyerekkori traumák, újra a szorongásaim, ez a kisebbségi komplexusom, és ugye már nem a droggal nyomtam el, hanem próbáltam az alkohollal, a játékkal iszonyatosan, és így menekültem ez elől az érzés elől, és egy óriási üresség volt bennem. Olyan szintű üresség, hogy tudtam azt, hogy nekem most boldognak kéne, hogy legyek, mert úgy minden megadatott, egy hímes tojásba élek, de hogy nem. Egyszerűen annyi üresség volt bennem, hogy szerintem életemben akkor voltam mondjuk depressziós, ha lehet ezt mondani, bár lehet, hogy ez csak tényleg az volt, hogy nem használtam akkor drogokat, meg hogy a traumáim nem voltak feldolgozva. Óriási üresség volt bennem, és iszonyatosan, tehát szerintem akkor, ja, hát nem, szerintem mert tényleg így ott akkor játszottam a legtöbbet, akkor merültem így kegyetlenül bele így a fogadásokba, meg magába a játékba.
A panel kisablakán beszűrődő hajnali fényben ült a kanapé szélén egy alsó nadrágban. A fejét a kezébe temette, és csak sírt. Ismerős sós ízt érzett a szájában, ahogy folytak a könnyei. A lakásban eluralkodott a magányos csend. Ekkor tudatosult benne, hogy felesége nem csak pár napot tölt az anyjánál, hanem végleg elköltözött tőle.
Ott már olyan szintű jellelki fájdalmaim voltak, mert ugye rájöttem arra, egyrészt az, hogy egy óriási esélyt kaptam úgymond az élettől, meg hát a páromtól is, és hogy én nem tudtam ezzel élni, hogy megbuktam, mint férj, és hogy hát, hogy ugyanannál váltam, mint az apám. Jó, annyi, hogy én nem ütöttem a feleségem, nem vertem, de persze én is okoztam fájdalmat neki hazudozásaimmal, és ebből aztán végképp nem akartam szembenézni. Úgyhogy egy ilyen, már nem is lassan, hanem elég gyors önpusztítás lett. Ott így már így kőkeményen elkezdtem drogozni újra. Egy pár percig, amíg az ember mondjuk felszívja, hogy belövi, addig még úgy jó. Vagy nem olyan rossz, de utána viszont kegyetlen. És meg ittam is, és akkor így szépen így, tehát ezt tényleg úgy kell képzelni, mint egy ilyen filmben, amikor mutatják, hogy ott egy lakás, és akkor így paf, eltűnik egy bútor, egy asztal, egy cég, egy ágy, és akkor a végén már csak egy matrac van, és akkor elkezdtem még a lakásra is fölvenni rengeteg kölcsönt, uzsora kölcsönöket is, azt már nem fizettem utána már semmit, és így elbuktam 8 hónap alatt.
Amikor először esteledett rá az utcán úgy, hogy nem volt hová mennie, még mindig nem akarta felfogni, hogy nincs semmije és senkije. Egy félig kitört üvegablakban megpillantotta magát, de gyorsan elkapta a tekintetét. Képtelen volt elviselni annak a férfinak az arcát, akitől elvált a felesége, majd pár hónap alatt teljesen lerombolta magát. Az utolsó forintjaiból egy üvegkannás bort vett magának, majd ájulásra itta magát. És miután másnap elgémberedve ébredt a járdán, minden nap ennyi volt a cél. Droggal, játékkal vagy alkohollal, de elmenekülni az otthontalanság valósága elől.
Sokszor én ezért drogoztam vagy játszottam, hogy ne kelljen a valóságot megélnem, és akár még ott a házasságon belül is, amikor jó volt minden, akkor sem akartam megélni a valóságot, mert ez csak egy ilyen mézes, mázos körítés volt belül, meg nem is voltam jól. És amikor az utcán voltam, akkor is tehát rengetegszer még mindig játszottam. És itt tényleg volt olyan, hogy mondjuk kajálni nem kajáltam, italom, tehát az volt az első, az ital. Mert azt azért így rájöttem, hogy attól nem fázok annyira, attól így el tudok valahol kuporodni, attól kevésbé gondolkodok. De viszont amint egy kicsit több pénz volt, akkor már drog, meg a játék, és így hajléktalanként is. De viszont tényleg, tehát ez 3 évig tartott, ez az utcázás, de viszont teljesen leamortizált. Tehát ilyen a végén már ilyen 50-valahány kiló voltam, tehát ez tipikus az a hajléktalan, akit így elkerült az utcán. Hosszú haj, nagy szakák, hosszasan.
Egy elhagyatott házban ébred. Nem tudja, hogy került ide, de egy drogos delírium utózöngéi érződnek az agyában. Rendőrautó fényei szűrődnek be a törött ablaküvegeken. Kék és piros csóvák kergetik egymást a szétfirkált betonfalon.
Ő az egyik sarokban, meg a másik, és így azt hallottam, hogy kintről így villognak be a rendőrök, meg ilyen hangos beszélő mondanak, és beltartott kézzel jöjjenek, és így keltegettem a srác, hogy gyere, itt vannak a rendőrök, mindjárt berontanak. És így csak így fordult egyet, és mondta, én meg így fölkaptam a táskámat, és így ment, feltartott kézzel ki ez a feltört ház elé, és amúgy nem voltak ott, persze, és tehát annyira erős volt a hallucináció, hogy így néztem azt, hogy lehet, hogy pont elmentek valahogy, vagy hívták őket, és így néztem a földön a nyomokat, a rendőrautó nyomát, a keréknyomokat, és így azt gondoltam, hogy igen, itt volt, úgyhogy így megfogtam magam, és még emlékszem, még 1000-1500 font volt, nem, és így bementem a non-stopba, vettem egy üveg bort, meg egy ilyen szivarka cigarettát, ezt a legolcsóbbat, és így besétáltam a rendőrségre, útközben megittem a bort, és így bementem, hogy itt jó, nem kell keresni. És persze, nem keresnek, de hát látták, hogy milyen állapotban ők, úgyhogy ők hívtak mentőt.
A zárt osztályra került, ami számára a körülmények ellenére egyfajta biztonságot és nyugalmat adott. Volt hol aludnia, volt mit ennie, és gyógyszerekkel tompították a belső zaklatottságát.
Annyira bennem maradt az erős hallucinálások, meg hogy ilyen hangokat hallottam, hogy tudtam, hogy óriási a probléma velem. És akkor ott így el is mondták, hogyha... Mert én nekik is mondtam, hogy már többször akartam öngyilkos, hogy ő van vágva a kezem, rengetegszer így akartam leugrani a 10-ről, és mondták, hogy amúgy, ha tényleg ez a célom, akkor ez hamarosan be fog következni. Tehát hogy úgymond így szembesítettek az, hogy ez az életforma, amit akkor élek, az már nem fog sokáig tartani. De 2 hét után kiengedtek, és hát úgy engedtek, hogy recepteket adtak a kezembe, és ennyi. És ők tudták, hogy az utcára megyek vissza, tehát hogy ilyenkor nem tudom, hogy mit tudnának ők tenni, bár szerintem nem sok minden, de hogy szerintem ők ezt tudták, hogy ez így ugyanaz lesz. Én azt éreztem ott, hogy ha nekem azt mondták volna akkor, hogy örök életemre ott maradok, akkor én nem biztos, hogy ellenkeztem volna. Mert még ott 100-szor jobb volt, mint kint. Egyszerűen tudtam azt, hogy ha kimegyek, tehát kiengednek, akkor biztos, hogy ugyanaz lesz. Kottára. 100%. És így is volt.
Hogy Norbinak hol volt a mélypont, és milyen úton sikerült eljutnia oda, hogy ma már újra munkája, lakása van, és gyerekekkel is foglalkozik, az a szünet után kiderül.
Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgasd meg a Beaton podcast ajánlóját.
A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy aprófalú cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűnt korok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont Elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortárs gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
Minden függőnél eljön az a pont, amikor minden porcikájában érzi, hogy a szervezete nem bírja tovább. Ezt érezte Norbi, amikor vacogva botorgált a jól ismert kórház pszichiátriai osztálya felé. Többször megfordult már itt, de még sosem volt ennyire rosszul. A hallucinációi egyre erősödtek. A hangok folyton ott ordítottak a fülében, a teste pedig alig akart engedelmeskedni. Kissé bizonytalanul megállt a hatalmas vasajtó előtt, és a falnak támaszkodva megnyomta a csengőt. Az ajtó mögül egy fehér köpenyes orvos lépett ki, aki jól ismerte az osztályról kibejáró Norbit. A férfi végigmérte az alig 50 kilós hajléktalant, majd lemondóan közölte vele, hogy nem tudnak rajta többet segíteni. Behúzta maga mögött a nehéz ajtót, és hosszú percekig nézte, hogy a hatalmas kabátban imbolygó férfi ott áll még hosszú percekig.
Azt szoktam mondani, hogy tényleg, mert az volt így a fordulópont az életemben, amikor onnan kizártak. Mert hogy tehát az volt az, amikor elfogyott minden ötlet. Tehát tényleg ott így lepergett az életem, és akkor az volt, hogy finis, hogy vége. Felfogtam azt, hogy az ajtó mögött se ideális a helyzet, tehát ott is mondhatom azt, hogy rossz, de hogy én még oda se vagyok jó. És szembesültem azzal, hogy hát én azt gondolom, akkor tényleg a világ legutolsó emberének éreztem magam.
Végül újra kinyílt a nehéz vasajtó, és megjelent egy ápolónő kezében egy cetlivel, amin csak egy cím volt. Egy drogambulancia címe. Norbi valahogy elvonszolta magát oda, ahol óriási szerencséjére egy ex-drogos ismerősével találkozott, aki immár tisztán, segítőként dolgozott a helyen. Ez a közös pont erősítette meg a belső elhatározást Norbiban, hogy kijózanodjon. A székesfehérvári egészségdok drogambulancián egy hetet kellett várni a felvételre.
Hát vonaton, ahol megmondom őszintén, hogy jöttek a kétségek, a gondolatok, hogy biztos, hogy ezt akarom én, hogy most bemenni valahova egy évre bezáratni magam, ez mondom, teljesen ugyanolyan lesz, mint egy börtön. Tehát ezek rossz fiúk közé megyek, mint drogos, 30 vadidegen rossz fiúk közé, mondom, hát mibe fog ez különbözni, mint egy börtön. Tehát kezdtem ilyen önigazolásokat gyártani, hogy így meggondoljam magam, de közben a vonat már ment. És hát ugye nekem Martonvásárig kellett lejutni, ott várt a sofőr, ezt tudtam. És így megmagyaráztam magamnak, hogy én le fogok szállni a vonatról még előtte, mert ha már ott leszállok, nem lett volna szerintem arcom ahhoz, hogy azt mondjam neki, hogy nem meg. És hát ez az új vonatok, amin már lehet jelezni, tudtam, hogy a következő megállom, leszállok. És amikor megállt a vonat, és nyílott az ajtó, ott álltam az ajtó, hogy most tényleg leszállok, és hogy kinyílott így velem szembe Paracska a távol. És ott is voltam börtönben egyszer pár hónapot, és ez egy ilyen, tényleg egy erős jel volt, hogy leszállok, akkor legjobb esetben megint ugyanaz börtön, az a jobbik eset, a rosszabb a halál, úgyhogy így végig is nem szálltam le, hanem Martonvásárba szálltam le, ahol fogadott a sofőr, átölelt, amit elsőre nem értettem, aztán berakta a kis szatyromot a kocsiba, és bevitt Rácz keresztül a rehabra.
Norbi ma neonszínű munkavédelmi sisakban osztja ki a feladatokat építésvezetőként. A csapatában gyógyuló félben lévő függők is dolgoznak. Hetente egyszer önkéntes munkát végez, többfelé segít a hasonló sorsú fiatalokon, és iskolákban is tart drogprevenciós előadásokat. A pár évvel ezelőtti énje, aki kapualjakban és drogtanyákon húzta meg magát, vagy a még fiatalabb Norbi, akit tizenévesen nem érdekelt, ha bekasznizták, valószínűleg cseppet sem számított arra, hogy 38 évesen ott fog tartani, ahol most. Ezt a lehetőséget korábban senki nem mutatta meg számára. Így el sem tudta képzelni azt sem, hogy egyszer mindez az övé lehet. Egészen addig, amíg be nem lépett a Ráckeresztúri drogterápiás otthon kapuján.
Egytől egyig, akik ott voltak, tényleg 30 számomra vadidegen srác, meg az ottani mentorok, az ottani segítők, odajött mindenki egyesül, és így megölelt. És tényleg ilyen őszintén, ilyen szeretettel fogadtak, meg hát a szavakkal is, hogy de jó, hogy itt vagy, a legjobb helyen vagy. És tehát erre én nem voltam felkészülve, hogy egy ilyen fogadtatásra. Tehát legbelül akkor már én zokogtam. Mert amúgy rájöttem, hogy ez az érzés hiányzott az életemből, hogy önzetlenül tudjanak szeretni azért, aki vagyok. Bár akkor nehéz lehetett, mert tényleg hajléktalanként mentem be, de mégis szeretettel fogadtak. Ez nagyon-nagyon sokat adott nekem. Rengeteget adott. Sőt, ez adta a legtöbbet ez az ottani fogadtatás meg a srácok.
Norbert szerint az ott felépített rendszer mentette meg, amely során három fázisban különböző kompetenciákat szereznek a gondozottak. A fókusz a minél mélyebb önismeretre, egy új életvitel kialakítására, megoldási módszerek eltanulására és a belső motiváció támogatására kerül. Mindezt egyéni és csoportos beszélgetésekkel, foglalkozásokkal, házi munkával és a napi rutin kialakításával erősítik bennük.
Hát ugye a terápián végén volt egy ilyen egyhetes ilyen kirándulásunk, ilyen csendes hétnek nevezett dolog, és ott volt egy pókerverseny, és ilyen kötelező, tehát egymás között nyilván tét nélkül, de hát a helyezések is tét. És így ellenkeztem, hogy én nem akarok ezzel részt venni. Mert addigra viszont azt is tudtam, hogy ezeket mind-mind ki kell zárjam az életemből. És akkor mondom, már ilyen 7-8-10 hónapja voltam ott, de hogy mégis rábeszéltek. Megadtam magam, hogy játszok. Tehát mind a 30-an elkezdtünk játszani kis asztaloknál, és ahogy fogytak az emberek, így egyre jobban jött elő belőlem az ösztön, az a játékos ösztön. Így azonnal visszaköszönt az, hogy én milyen voltam régen, és így megdöbbentem, hogy én azt gondoltam, hogy én már nem ilyen vagyok, és hogy egy kis játék mégis előhozta belőlem azt az ösztönt, azt a manipulatív játékot, azt a mindenáron győzni akarást, és így éreztem, hogy ez nem jó. Végül megnyertem a versenyt, de viszont nyilván egy kicsit büszke voltam rá, de viszont éreztem azt, hogy óriási problémám van, tehát hogy ezzel nekem még foglalkoznom kell, és nem is kicsit. És ilyen isteni szerencse volt, hogy ez még akkor történt meg, amikor még bent voltam.
A függőknek a visszatérés a hétköznapokban a legnehezebb. Norbert eldöntötte, hogy Budapestre költözik. Felvételt nyert egy félutasházba, ami a hidat jelentette a jövője felé. A rehab után folytatta az önfejlesztést. Pszichológushoz és csoportba is járt. Mindezek hatalmas megtartó segítségek a gyógyuló félben lévők számára. A szerencsejáték függők vannak a legnehezebb helyzetben. Számukra kevés ilyen csoport létezik. Nem azért, mert kevesen vannak, hanem mert nagyon kevesen jutnak el a felismeréshez, a segítségkéréshez.
Kevesen jutnak el teljesen odáig, hogy beismerje azt, hogy vesztett. Ugye hát a játékosnak beismerni azt, hogy veszít, az aztán tényleg az utolsó pont. Én is tudtam ezt soha beismerni, hogy vesztes vagyok. Tehát ezért is, meg hát tényleg azért is, mert egyrészt a szerencsejáték függőség, az én tapasztalatom szerint a végére elmagányosít, elmarunk magunk mellől mindenkit, elveszítjük a családot, akik körülöttünk kitartottak, azok úgyis kölcsön kértünk, hogy manipuláltuk őket, tehát tényleg elmarunk mindenkit. Minden játékos azt mondja, majd egyszer nyerek egy nagyot is rálok. És egyszerűen eljön az a nagy nyereség, de nem állnak meg. Max egy-két napra, mert az van, hogy oké, hogy megvan a pénz, és mondjuk már tényleg annyi pénzt nyert, hogy szégyel visszamenni, játszani, de nem tud mit kezdeni, hisz az életének több mint felét ebbe tölti. Vagy a terembe, vagy az asztalnál, vagy a monitor előtt, és akkor hirtelen jön egy nagy nyereség, akkor vesz egy-két dolgot, és akkor jön egy nagy üresség. Mivel pótolja hirtelen ezt a 12-15 órát, amit ott töltött.
Norbi számára az űr betöltését az önismeret felépítése jelentette. A nyugalmi pontot pedig a hit. A református közösségben, ahová rendszeresen jár, ismerkedett meg feleségével, gyermeke anyjával, aki Norbihoz hasonlóan felépülő. Az elejétől kezdve tudatosan építik a kapcsolatukat egy párkapcsolati tanácsadó segítségével. Hiszen egyiküknek sem volt tapasztalata arról, milyen egy egészséges párkapcsolat dinamikája. Norbi az elmúlt évek alatt új, erős gyökereket eresztett. De olykor elfogja a sóvárgás. Ezt kiválthatja egy lottózóból kiszűrődő hang, a számítógép pittyenése, amikor egy nyertes lottószelvényt ütnek be, vagy egy tipmix hirdetés látványa.
Azért is foglalkozok vele, azért is járok csoportokra, meg egyéni konzultációkra is, vagy olyan helyekre, ahol tudok így fejlődni, hogy megerősítsem magam. Hát így a józanságomban, és amúgy én azt mondom, hogy én hiszek a gyógyulásban amúgy, ami viszont nem azt jelenti, hogy ha meggyógyulok, akkor majd inni fogok, vagy játszani, hanem hiszek abban, hogy igenis meg lehet gyógyulni ebből, mert hogy tényleg tud az ember annyira más életet élni. Én azt mondom, hogy a gyógyulás útján járok valahol. Még sok dolgom van saját magammal. Vannak nehézségeim, és néha az is örömmel tud eltölteni, hogy megküzdök velük. Tehát, hogy nem az van, mint amit örököltem, hogy szőnyeg alá söpröm, vagy elmenekülök elől, hanem beleállok, megküzdök vele, és ha nem sikerül, akkor tudok benne segítséget kérni, és szerintem ez iszonyú fontos.
Az Egyszerlent podcastet hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője Farkas Elina, a főszerkesztő Neitzer Anita, a szövegíró Horváth János Antal, a zenei és utómunka szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard volt. Lovas Rozit hallottátok. Ha úgy érzed, hogy te vagy valaki a környezetedben krízis helyzetben van, hívd a 116-123 ingyenes lelki elsősegély számot.
Beaton Studio. Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali. Érted vagyunk.
Ez egy Beaton Podcast.